Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. 16. Károly Gusztáv svéd királytól vette át az orvosi élettani Nobel-díjat Karikó Katalin biokémikus és a fizikai Nobel-díjat Krausz Ferenc fizikus Stockholmban. Karikó Katalin az amerikai Drew Weissmannnal, Krausz Ferenc a francia Pierre Agostinivel és Anne Ulliével közösen vehette át az elismerést. Az ünnepség előtti napokban a Karolinska Intézet aulájában tartotta meg Nobel előadását Karikó Katalin az mRNA-s kifejlesztése gyógyításhoz címmel.
I am very excited to be here. I have never given a lecture to that many people.
Nagyon izgatott vagyok, mert ilyen nagy hallgatóság előtt még sosem tartottam előadást, kezdte beszédét Karikó Katalin. Az MTI beszámolója szerint előadásában felidézte az mRNA-s kutatás legfontosabb mérföldköveit 1961-től, amikor az mRNA-st felfedezték napjainkig. Megemlékezett a kutatásokban nagy szerepet játszó tudósokról, és felvázolta, hogy milyen állomásai voltak saját tudományos munkásságának, és milyen kitartó kutatások vezettek egyik eredménytől a másikig. Az előadásban fontos kiinduló pontként hivatkozott a Szegedi Egyetemen töltött éveire.
I am very grateful to University of Szeged, my alma mater, where I learned the very basic one.
Karikó Katalin az előadás végén kiemelte, hogy milyen fontos volt számára egykori alma matere, ahol a tudományos alapokat megszerezte. Krausz Ferenc a Stockholmi Egyetemen tartotta Nobel előadását.
I thank the Royal Swedish Academy for bestowing it on me. It's still hard to believe. I would also like to thank all persons in my life who supported me, helped me learn, grow and achieve. My family, my teachers in Hungary, my co-workers in Austria and in Germany, and our collaborators from all over the world.
A fizikus köszönetet mondott a Svéd Tudományos Akadémiának Nobel-díjáért, majd családját, magyarországi tanárait, osztrák és német kollégáit, valamint a világ tudományos közösségét is köszöntötte. Az attoszekundumos fizika, szubatomi mozgások feltárása című előadásában felidézte, hogy tudományos munkásságát az vezette, hogy megértse az elektronok attoszekundumos mozgását. Beszámolt az áttörő eredményről, amelyet kutatócsoportjával 2001-ben sikerült elérniük, amikor a világon elsőként hoztak létre attoszekundumos fényimpulzusokat.
Sigma, a holnap világa.
Magyarországon a nem diplomás szülők gyerekei 27% ponttal kisebb valószínűséggel szereznek felsőfokú végzettséget, mint a diplomás szülők gyermekei, derül ki a Munkaerőpiaci Tükör 2022 kötetből. A könyv szerkesztőjével, Pető Ritával, a HunRend Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont munkatársával beszélgettem.
A Munkaerőpiaci Tükröt az intézet minden évben kiadja, és ez igazából egy átfogó képet kíván adni egyrészt az aktuális munkaerőpiaci helyzetről, másrészt pedig minden évben kiválasztanak egy adott témát, ami a hazai társadalmat érinti, és erről részletesebb elemzések találhatók a kötetben. Az fontos megemlíteni, hogy ezeket az elemzéseket kutatók írják, és ezek aktuális kutatások, vagy pedig lezárt kutatásoknak az eredményei. Tehát olyan eredmények, amiket magas színvonalú folyóiratokban publikáltak, ezek vannak egyszerűbben leírva ebbe a kötetbe. Az idei munkaerőpiaci tükörnek a témája a társadalmi egyenlőtlenség, illetve a mobilitás hazánkban. A kötetet igyekeztem úgy összeállítani, hogy ez igazából egy ember életútját járja végig, egészen a születéstől az időskorig, és minden fontosabb mérföldkőnél egy pillanatfelvételt készítünk a társadalomról, és megmutatjuk az adott életszakaszban megjelenő egyenlőtlenségeket. Azt ugye tudja mindenki, hogy a szeme színét, a haja színét, és egyébként a családnevét is, azt ugye a szüleitől kapja, a szüleitől örökli. A mi kérdésünk az az, hogy a társadalomban betöltött szerepünket és sikerességünket mennyire örököljük a szüleinktől. Ugye ezt hívjuk generációk közötti társadalmi mobilitásnak, és a kötetben ez az, amit alaposabban körüljárunk.
Mennyire jellemző a hozott példa, illetve mennyire vannak még például első generációs értelmiségiek ma Magyarországon?
A kötetben külön szó esik az első generációs diplomásokról. Erről Adamec Anna ír a kötetben részletesebben. Ugye, hogyha az ember ki akar törni onnan, amit a szüleitől kapott, az az oktatás, és az oktatáson belül is a felső oktatásnak különösen fontos a szerepe ebben, és éppen ezért Adamec Anna ír erről részletesebben. Hazánkban egyébként nemzetközi viszonylatban alacsonynak tekinthető az oktatási mobilitás. Ugye nem diplomás szülők gyerekei 27% ponttal kisebb valószínűséggel szereznek diplomát, mint a diplomás szülőknek a gyerekei. Ennek egyébként az egyik fő oka az már az, hogy igazából ezek a gyerekek már a tizedik osztályban, a tizedik osztályos tesztpontszámokat, hogyha megnézzük, már akkor lemaradásban vannak, ugye azokhoz a gyerekekhez képest, akiknek magas végzettségűek a szülei.
Mennyire jellemző az, hogy a gyerekek tovább viszik azt, amit a szülők elkezdtek, mondjuk egy vállalkozást vagy egy szakmát?
Társadalmi mobilitásnak két véglete van. Az egyik véglete az az, amikor a társadalom tökéletesen mobil, ugye ez az, amikor a gyermek társadalmi helyzete egyáltalán nem függ a családi háttértől és a szülei társadalmi státuszától. Ugye amikor megszületünk, akkor abban a pillanatban azok lehetünk, amik csak akarunk. Ugye a másik véglet az ennek az ellentéte, amikor egy nagyon merev társadalomról, egy jégtömbről beszélünk. Ugye ez az, amikor a szülők társadalmi státusza tökéletesen meghatározza a gyermek társadalmi státuszát, azaz minden arisztokratának a fia arisztokrata lesz, minden szakmunkásnak a gyermeke is szakmunkás lesz. A társadalom az valahol a kettő között helyezkedik el, és ugye igen, az a kérdés, hogy a kettő között hol helyezkedünk el, illetve egy nagyon érdekes kérdés az, hogy az időben hogy változik, tehát hogy egyre mobilabb lesz, vagy egyre kevésbé lesz mobil a társadalom. A kötetben egyébként Huszár Ákos, Balogh Karolina és Gyűri Ágnesnek van egy részletes elemzése, amiben azt vizsgálják, nekik van egy olyan felmérésük, amiben meg tudják nézni, hogy a szülőknek mi a foglalkozása, és a gyermekeiknek mi a foglalkozása, és igazából az a kérdése a kutatásuknak, hogy eltér-e a gyerek foglalkozása a szüleitől, és milyen arányban. Ugye itt háromféle mobilitást tudunk megkülönböztetni, az egyik a horizontális mobilitás, amikor a gyermek foglalkozást vált, nem ugyanazt a foglalkozást tűzi, mint a szülei, ennek azonban a társadalmi presztízse az új foglalkozásnak az ugyanaz. Van felfelé mobilitás, amikor a gyermek olyan foglalkozást választ, aminek magasabb a társadalmi presztízse, mint a szülei foglalkozásának volt, és a lefelé mobil ugye az ennek az ellentét, amikor alacsonyabb presztízsű foglalkozást választ. Az derül ki ebből a kutatásból, hogy az elmúlt néhány évtizedben a horizontális és a felfelé irányuló mobilitás aránya az csökken, és a lefelé irányuló mobilitás aránya nő. Ugye ez azt jelenti, hogy míg az 1980-as években elsősorban a mobilitás az azt jelentette, hogy a gyermekek társadalmi helyzete az javult a szüleihez képest, addig ma már ez egyre nagyobb arányban azt jelenti, hogy romlik. Van egy kutatás, ami azt próbálja megnézni. Nagyon hosszú adatok van az 1940-es évektől napjainkig, hogyan alakult a mobilitás, és hogy ebből mit tudunk tanulni a magyar intézményi rendszerváltásról.
Mit mutatnak ezek az adatok?
Ez a kutatás, én csináltam Gáspár Attilával, és még két külföldi munkatársunkkal, Pavel Bukovsky, valaki a London School of Economics-nak a professzora, és Gregory Kralkara, aki pedig a University of California-nak a professzora. Ugye ebben a kutatásban mi eltérünk a szokványos módszerektől, és ahelyett, hogy azt néznénk, hogy olyan adatbázist próbálnánk gyűjteni, ahol benne vannak a szülők és a gyermekek is, és őket kapcsoljuk össze, ezzel szemben mi családnevekre fókuszálunk, és a családneveknek a társadalmi státuszának az alakulását vizsgáljuk. Ennek a kutatásnak az az előnye, hogy ugye emiatt nagyon hosszú idősorokat tudunk használni, hiszen családnévgyakoriságok sokkal régebbre visszamenőleg megvannak, mint a hagyomány eszközökhöz szükséges adatbázisok. Ugye amit mi csinálunk nagyon egyszerűen az ötlet, hogy minden pillanatban, minden család név esetében meg lehet vizsgálni azt, hogy a társadalom hány százaléka viseli az adott családnevet, és azt is meg lehet vizsgálni, hogy bizonyos elit foglalkozásokban milyen gyakori az adott név. Ha veszünk egy példát, akkor mondjuk a német családnév az a társadalomban mondjuk 10%-os valószínűséggel forul elő, tehát a lakosság 10%-ának német a családneve, de azt is megnézhetjük, hogy bizonyos foglalkozásokban, mondjuk az orvosok körében, ez az arány már 20%. Akkor ez azt jelenti, hogy az orvosok körében a német családnév az kétszeresen felül van reprezentálva. És akkor így igazából meg lehet nézni, hogy az elit foglalkozások körében bizonyos családnevek felül vagy alul vannak reprezentálva. Ehhez nagyon egyszerű adatokra van szükség, igazából névlistákra van szükség. Egyrészt szükségünk van névlistákra elit csoportokról. Most az egyszerűség kedvéért ugye tudáselit csoportnak tekinthetjük az orvosokat, ebben az esetben használhatjuk az egyetemi évkönyveket, és mondjuk politikai elitnek tekinthetjük a parlamenti képviselőket, akikről szintén megvannak elég régre visszamenőleg ugye a parlamenti képviselőknek a listái. A kutatásban egyébként ennél sokkal több csoportot végignézünk, ugye a műszaki végzettségűeket, feltalálókat, kicsoda kötetben megjelenő ismert embereket és egyéb csoportokat is. De mondjuk ennél a két példánál, tehát az orvosoknál és a politikusoknál. Akkor, hogyha megvannak ezek a listák, akkor azt már meg tudjuk állapítani, hogy minden foglalkozásban, vagy hát ilyen elit foglalkozásokban egy adott név, az milyen gyakran szerepel. De még azt is tudnunk kell, hogy a társadalomban milyen gyakran szerepelnek ezek a nevek. Ugye ehhez a korábbi évekre a Magyar Családtörténet Kutató Egyesület házassági anyakönyveit használjuk, az újabb évekre pedig a népesség nyilvántartásból vesszük az adatokat. Ugye az fontos, hogy nekünk nincsen szükségünk semmilyen érzékeny egyéni szintű adatra, hiszen nekünk csak azt kell tudnunk, hogy a német név az adott pillanatban milyen gyakori vezetéknév Magyarországon, tehát hányan viselik ezt a nevet. És akkor ezen a ponton ugye már majdnem készen is vagyunk, hiszen meg tudjuk mondani minden egyes családnévre azt, hogy ez ritkábban fordul-e elő az általunk elitnek definiált csoportban, ugye az orvosok vagy politikusok körében, mint a társadalom egészében. A probléma az még viszont az, hogy rengeteg családnév van, tehát ez rengeteg adat, rengeteg információ, ezt nagyon nehezen tudnék ebből így történetet mesélni. Éppen emiatt családnév csoportokat hozunk létre, és családnév csoportokra koncentrálunk. A kutatásban három ilyen családnév csoportra koncentrálunk. Az egyik az Y-ra végződő családnevek, ami egyébként magas státuszra utal. A másik a 20 leggyakoribb családnév, ugye ilyenek a Kovács és a Varga, ami hivatásra utal, vagy a fizikai tulajdonságokra utal a családnevek, például a Fekete és a Kis, vagy a származásra utaló családnevek, mint amit korábban említettem, a német, vagy akár a horvát is. Ugye ezek a családnevek a múltban alacsony státuszt jelenítettek meg, hiszen ezek a közemberhez köthetőek voltak a múltban. A harmadik csoport, akit vizsgálunk, az egyébként a roma kisebbséghez köthető családnevek, ezek szintén alacsony társadalmi státuszhoz kapcsolódnak. És akkor mit is tudunk megnézni? Meg tudjuk nézni, hogy mondjuk az előkelő nevűek, azaz az Y-ra végződő nevűek, ők milyen gyakran fordulnak elő az elit foglalkozásokban, ahhoz képest, hogy a társadalomban milyen gyakran fordulnak elő. És azt látjuk, nem meglepő módon, hogyha az 1940-es évekig visszamegyünk, akkor az 1940-es években az Y nevűek felül voltak reprezentálva az elit foglalkozásokban, az orvosok körében, és ez a társadalmi előnyük, ez szép lassan, törés nélkül, de napjainkig szép lassan csökken. Ugye míg az 1940-es években egy átlagos Y nevű ember a társadalom 69%-ánál volt előnyösebb helyzetben, addigra ma már csak 62%-ra mérséklődött ez az arány. Ugye itt azért arról beszélünk, hogy 69%-ról 62%-ra körülbelül 60 év alatt, de ez nem egy nagyon gyors folyamat. A 20 leggyakoribb családnév esetében meg azt találjuk, hogy ők hátrányból indulnak. Ők a 40-es években a társadalom mindössze 42%-ánál voltak rosszabb helyzetben, tehát kevesebb, mint a felénél, és a napjainkra igazából leküzdötték ezt a hátrányokat, és ma már ők nem tekinthetők hátrányba lévő csoportnak, azaz ők ez alatt a 60 év alatt a 42%-ról 50%-ra emelkedtek. Ugye ezek a számok, amiket itt mondok, hogy 69-ről 62, 42-ről 50, ezek nagyon lassú folyamatokat mutatnak. Ugye ez azt jelenti, hogy a mobilitás Magyarországon az nagyon alacsony. Két csoportról már beszéltem. A harmadik csoport az a romákhoz köthető családnevek. Ugye nem meglepő módon az 1940-es években ők is társadalmi hátrányból indulnak. Az viszont már sokkal meglepőbb, hogy az elmúlt 60 évben nemhogy nem tudtak felzárkózni, hanem a leszakadásuk növekedett. És az, hogy egy ilyen társadalmi csoport nem tudja csökkenteni a társadalmi hátrányát, hanem inkább növeli még, ez egyébként nemzetközi összehasonlításban ez nagyon ritka, tehát ez egy párját ritkító jelenség. De hogy azon túlmenően, hogy ezekről tudunk valamit mondani, így a mobilitásról, hogyha a családneveket használunk, ugye ezek azok a dolgok, amiket meg lehet vizsgálni a hagyományos módszerrel is, aminél viszont többet tudunk ezzel mondani, az az, hogy ahogy ezt említettem, ezek olyan adatok, amik nem nagyon ritka feltárni ilyen adatokat, nagyon régre visszamenőleg meg lehet ezeket vizsgálni. Ugye mi most jelenleg 1940-es évekig tudjuk ezeket megvizsgálni, de egyébként éppen folyik a kutatás, hogy akár a 18. századig vissza tudjuk vezetni, ami azt jelenti, hogy nagyon hosszú időhorizonton tudunk vizsgálódni arról, hogy a magyar társadalomban milyen volt a mobilitás, és hogyan nézett ki a társadalom szerkezete. És ez azért nagyon érdekes, mert így meg tudjuk azt nézni, hogy a különböző intézményi változások és folyamatok hogyan hatnak erre. Ugye napjainkban nagyon sok közéleti vitát folytatunk arról, hogy növekszik az egyenlőtlenség, arról, hogy a szabad piac és a szabad piacot ellenőrző intézmények ezt hogyan befolyásolják, tudják-e csökkenteni, enyhíteni ezt az egyenlőtlenséget, vagy inkább növelik és fenntartják. Ugye nagyon sokan arról vitatkoznak, hogyha ezeket az intézményeket egy kicsit megreformáljuk, kicsit átalakítjuk, akkor egy sokkal egyenlőbb társadalmat tudnánk kialakítani, és ez az a vita, amiben mi igazából be tudunk kapcsolódni, hogyha ilyen hosszú idősorokon nézünk mobilitást, hiszen azt a kérdésre tudunk válaszolni, hogy ezek az intézményi változásoknak milyen szerepe van a társadalmi rétegződésnek az alakulásában. És akkor ami nagyon érdekes a számunkra az, hogy ugyan most még csak 1940-ig tudunk visszamenni, azonban 1940 és napjaink között két nagyon eltérő intézményi rendszer volt Magyarországon. Ugye egyrészt 49-től 89-ig volt az államszocialista rezsim, másrészt 89-et követően ugye a szabad piacgazdaság és a politikai demokrácia pillérére építkező társadalmat hoztunk létre. És még az első, tehát az államszocialista rezsim az a egyenlőséget, az alsó osztályok előnyben részesítését tűzte zászlajára, addig ugye a szabad piac az, hogy egy verseny van, hogy mindenki, amit tud, azt ér el, és kevésbé van ez a egymás támogatása benne. És hát az a nagyon érdekes, hogy meg tudjuk nézni, hogy egy nagy intézményi változás, ugye 89-es rendszerváltás, az hogyan hat, és hat-e egyáltalán ezekre a mobilitási folyamatokra. És akkor amit már korábban említettem, hogyha az orvosok, ugye a tudáselitet nézzük, akkor az orvosok körében azt látjuk, hogy az 1940-es években az orvosok körében az előkelő nevűek ugye felül voltak reprezentálva, ami azt jelenti, hogy volt egy társadalmi előnyük, és ez szép lassan, folyamatosan csökken a mai napig, ugye nem nagyon gyorsan, egy nagyon lassú ütemben. Ami nagyon érdekes, hogy ez egy teljesen egyenletes trendet követ ez a csökkenés. Nem látunk semmiféle törést a rendszerváltás pillanatában, nem különbözik a trend a rendszerváltás előttről a rendszerváltás utánra. Azaz, hogyha csak erre az idősorra néznénk rá, akkor azt úgy tűnne, mintha nem is volt rendszerváltás. Ezzel szemben, hogyha megnézzük a politikusokat és a parlamenti képviselőket, akkor azt látjuk, hogy az 1940-es évek végén, ugye a második világháborút követően a politikusok között felül voltak reprezentálva az előkelő nevűek, viszont az 50-es évek Rákosi rendszerére teljesen eltűnnek az előkelő nevűek a parlamenti képviselők köréből, 56-ot követően egy kicsit megnő az arányuk, 80-as évekre tovább nő, 89-ben felugrik, és igazából 89-et követően úgy viselkednek, mint ahogyan az orvosok, mint ahogyan a tudás elit. És ez miért is érdekes, és mi az, amit ebből tanulunk? Igazából ebből azt tanuljuk, hogy a radikális intézményi változások, mint a rendszerváltás, azok csak a felszínen tudnak nagy vihart kavarni, és a politikai elit összetételét nagyon gyorsan el tudják rendezni, viszont még ezek a nagy intézményi változások sem tudják a mélyen zajló társadalmi folyamatokat megváltoztatni. Ezek sokkal lassabb, sokkal nehezebben kizökkenthető folyamatok ennél. És hát ugye ez a visszatérve az eredeti kérdéshez, ez igazából szkepticizmusra ad okot, hogyha kisebb, nagyobb reformokat hajtunk végre a mostani intézményi rendszerünkön, akkor ez mire lehet elég akkor, hogyha még egy ilyen nagyon nagy intézményi változás, mint a rendszerváltás sem tudott drasztikus változásokat elérni a társadalom rétegződésében.
Szigma, a holnap világa.
Egyes kutyáknál nem mindegy, hogy milyen jutalomfalatot ad a gazda, erre jutott az ELTE etológiai tanszékének friss kutatása. Vizsgálataik bebizonyították, hogy az emberekhez hasonlóan bizonyos kutyák válogatósak, míg mások szinte minden ételnek egyformán örülnek, mindez pedig a kutyák agyában is kimutatható, mondta Újfalusi Dorottya, az Eötvös Loránd Tudományegyetem etológiai tanszékének tudományos munkatársa. A riporter Varga Mónika.
Mi már elég régen kíváncsiak voltunk arra, mivel mi a kísérleteinkben az etológia tanszéken családi kutyákkal dolgozunk, és játékos helyzeteket alkalmazunk. Minden ilyen helyzet általában pozitív megerősítéssel zárul, ami azt jelenti, hogy kapnak valamit a kutyák. Általában ez vagy egy játék, egy játékhelyzet, egy játéktárgy, vagy egy jutalomfalat, és nagyon kíváncsiak voltunk rá, hogy a jutalomfalat és jutalomfalat között a kutyák számára van-e különbség. Van-e a jobb minőségű dolog, amiért jobban szeretnek dolgozni, vagy kevésbé jó minőségű dolog, ami esetleg annyira nem motiválja őket, és hogy ez kutyáról kutyára hogyan változik. Ez a mi érdeklődésünk, ez egybeesett egy francia vállalatnak az érdeklődésével, akik pedig kutyatápokat gyártanak. Ők pedig szívesen áldoztak volna erre a kutatásra, hogy megtudjuk, hogy valóban tetten érhető ez a kutyák viselkedésén, hogy mi az, ami jobban ízlik nekik. És akkor elkezdtünk először egy viselkedéses kísérletet csinálni, amiben nagyon egyszerűen egy kutyának ki kellett bontani egy dobozt, amiben el volt rejtve egy falat. Ezt a dobozt, ezt háztartási csomagolópapírba csomagoltuk három rétegbe, és azt szerettük volna csak tudni, hogy ha azt sejtik, hogy ebben egy nagyon finom falat van, akkor gyorsabban bontanak-e, mint hogyha azt sejtik, hogy egy kevésbé jó minőségű falat. És ezt, hogy...
Magyarán, hogy egy finomabb falat jobban motiválja-e őket.
Pontosan így van, és ezt, hogy ők mit sejtenek éppen, miközben bontanak, ezt úgy értük el, hogy az egyik fajta ételhez egy fajta hangot asszociáltattunk velük, egy magasabban fekvő, és a másik fajta ételhez pedig egy alacsonyabban fekvő hangot, és miközben megkapták a feladatot, hogy tessék bontani, közben az egyik féle hangot hallották. Tehát ebből sejthették, hogy mi van benne, és igen, ha azt a hangot hallják, ami nekik a jó táplálékot jelenti, akkor sokkal gyorsabban bontanak, mint hogyha a rosszabb táplálékot jelentő hangot hallják. Ez volt az első kísérletünk, és akkor, mivel itt egy elég jó eredményt kaptunk, szerettünk volna egy kicsit beletekinteni a kutyáknak az agyába. Kutyák agyában is az emberekhez hasonlóan találhatók olyan központok, amik a jutalom feldolgozással, a jutalmazással kapcsolatosak. Ennek hihetetlen nagy irodalma van embereknél, és a kutyáknál is sikerült azonosítani már jóval korábban ezeket a központokat, és azt szerettük volna nézni, hogy ezek a jutalomfeldolgozással kapcsolatban álló központok különbözőképpen válaszolnak-e a rosszabb táplálékkal asszociált hangra, mint a jó táplálékkal asszociált hangra. Sikerült kimutatnunk fMRI vizsgálatokban is, hogy igen. Ami még habatortán, és amire mi sem számítottunk, hogy a kutyák különböznek ebben a témában. Tehát amelyik kutya s jóval gyorsabban bont a jobb hangra, annak az agya is, a jutalom központja is jóval jóval elősebben reagál, míg vannak kutyák, akiknek nincs olyan nagy különbség. Hát ők nem olyan válogatósok, ők a kekszet ugyanannyira szeretik, mint a füstölt csonkát.
Kutya táp vagy kutya jutalomfalat gyártók mellett mi az, amire még hasznosítható ennek a vizsgálatnak az eredménye? A tanulás, idomítás során is lehet ezt hasznosítani?
Ó, hát mindenképpen, mert eleve mi számunkra is, akik kísérleteket csinálunk kutyákon, viselkedésteszteket, már annak a felismerése, hogy kutyánként változó lehet, hogy mennyire fontos, hogy milyen jutalomfalatot használunk, ez már nekünk nagyon fontos eredmény. De ha azt nézzük, hogy az összes tréner, az összes gazdi mostanában már szinte kizárólag pozitív megerősítése, jutalmazása, jutalomfalatokkal mahinál, ez mindenkinek egy nagyon érdekes információ, hogy bizony van olyan kutya, amelyik generalista, igazából, hogyha kicsi kekszet adok, az is nagyon jó, és van olyan kutya, akinek bizony ugye oda kell tenni azt a nagyon-nagyon finom falatot, hogy az a motivációját kellő szintre vigye bizonyos dolgok elsajátításához.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.